Előttünk levő női konfinak az üzenete, vagy a címe a konferenciának, ha jól emlékszem, a kitartó élet, vagy valami ilyesmi, erősítsetek meg, ugye? Az, hát most látjátok, hogy a kitartás az meghozza a gyümölcsöket, most nézzétek meg, hogy én kitartó voltam, és itt az első sor azért kiürült, nem? Tehát, ha jól könyökül az ember, azért el tudja tüntetni az előtte levő akadályokat. Úgyhogy se Péter, se Zsuzsu, nyomuk sincs. Na, mindegy, ez csak vicc, mert éppen ahol ők vannak, most ott is nagyszerű munkát végeznek, és hiszük azt, hogy ott is ugyanúgy bátorítják Isten népét, és azt, amit ránk bízott az Úr, azt ők közvetítik, és mi pedig felbátorodunk, és cselekesszük az ő akaratát. Biztos mindannyian tudjátok, ugye itt elég nagy hírverés és propaganda van, a reformációnak az 500. éves jubileumát ünnepeljük, és miért van szükség reformációra szerintetek ezt? Miért használjuk ezt a szót egyáltalán? Mi, mikor szoktuk ezt használni? Sok a tanástalanság. Igen, igen, abszolút. Én is erre gondolom, hogy ami esetleg már most nem működik, nem mozog, megállt, elromlott, nincs az a hatással, amire kitaláltunk valamit, akkor bizony reformációra van szükség. És hát sajnos az egyházunk 500 évvel ezelőtt nem állt a helyzet magaslatán, és ezt néhány ember, többek között Luther is észrevette, hogy nem úgy működnek a dolgok, vagy egyáltalán nem is működnek a dolgok úgy, ahogy kellene, és ott volt a szívében az az oldhatatlan vágy, hogy Isten nem ennyit szeretett volna most tényleg ilyen bűnbánó cédulákat, meg földbirtokok szerzését, meg mindenféle ilyen politikai, szövevényes keszepusza szálakat akart a földön, itt az ő egyházában, az eklézsiában elérni, és látta ezt, hogy szükség van itt valami változásra. És most, hogy 500 évvel túl tekintettünk már ezen, nyilván azért sok jó hozadéka megmaradt ennek a dolognak, de azt gondolom, hogy mai nap is ugyanígy szükségünk van reformációra. Nem azért, mert hogy annyira nagyon rosszul állnának a dolgok, de jó sem, azt is hozzáteszem így zárójelesen, mert azt gondolom, hogy az Isten terve az sokkal-sokkal nagyobb, mint ahol jelenleg most tartunk. És ahhoz, hogy el tudjuk érni azt a célt, amit Isten szeretne megvalósítani az ő egyházában, ahhoz nekünk reformációra és megújulásra van szükségünk. Azokat a dolgokat, ahol esetleg megakadás van, eltömődés, akkor ott felgyülemlenek a dolgok, és nem úgy működik a dolog. Most látjátok, ugye megy a égzajlás a folyóinkon, ugye ahol be van fagyva, ott akkor ott az egy ilyen duzzasztó hatással van, és nincs meg az a természetes folyása a folyóknak, és akkor az sok kárt okoz. Én úgy gondolom, hogy ugyanez van az Isten népénél is, hogyha nincsenek meg ezek a természetes folyamatok, nincsenek meg az, amit Isten szeretne, hogy az az áldásdús folyó, amit a Jeremiásban is olvasunk, hogy az alá menjen és a meggyógyítsa ugye a sók helyeit és a terméketlen talajt termővé tudja tenni, nem nincs ez az átáramlás, akkor ott károk vannak. És Istennek az a terve, hogy már pedig ez az áldás mindenhova el tudjon érni, és ne legyenek akadályok, ne legyenek megállások, ne legyenek elrontott dolgok, hanem jól működjenek. Úgyhogy szükségünk van reformációra. És hiszem azt, hogy most nem hiszem, hogy dátumhoz van kötve, hogy most itt feltétlenül 500 év múlva kell, hogy itt ilyen hatalmas ébredés kitörjön itt közöttünk, de az Isten népének a szívében mindig ott kell ez legyen, hogy változnunk kell, növekednünk kell, mert Isten is mindig változik és növekszik, mi pedig azt mondja, hogy legyünk az ő követői. Úgyhogy hiszem azt, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit Isten kitervelt az ő egyházával, mi ennek a részesei lehetünk. Mindannyiunknak azt gondolom, hogy a születésének egy célja van. Nem gondolom, hogy amikor megszülettünk, akkor igazából az a mi elhívásunk, hogy iskolába járjunk, tanuljunk, gyerekeket neveljünk, utódokat nemzünk, és utána jó sokat dolgozzunk, és abba talán utána bele is halljunk. És utána az életünk pedig majd nem tudom, kőolaj, földgáz, vagy egyszerű fehérje lesz, és jó termőtalaj lesz majd felettünk. Ez olyan nagyon egyszerű és nagyon alpári lenne, azt gondolom. És nézzük meg azt, hogy Jézus, amikor megszületett, ő ugye az nem egy ilyen nem betervezett baba volt, hogy véletlenül úgy megszületett, és akkor hát a szülők nem is terveztek igazából semmit ő vele, és akkor hát majd lesz, ahogy lesz. Jézus, amikor megszületett ide a földre, annak célja volt. És szeretném, hogyha ezt most meg tudnánk nézni, hogy mi is ez igazából, hogyha sikerül bekapcsolnom. Lehet, hogy mechanikus. Nem, most csak a PowerPointos első képkocka. Nem sikerül nekem, de ő lesz az. Jó, ez lesz. Jó, emlékeztek rá, ugye 30 éve már itt él Jézus lent a földön, és akkor utána azt mondja, hogy eljött az időnek a teljessége, és előáll, és elkezdi a földi pályafutását, az ő szolgálatát. És bent van szokása szerint a gyülekezetben, ahogy mindig is szokott, szombatnapon, és odaadnak elé egy tekercset, egy több ezer éves, több száz éves tekercset, és ő ezt felolvasva ezeket a szavakat olvassa. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre állának függesztve, ő pedig kezdte hozzájuk szólani. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Hihetetlen, én mindig szerettem volna egy ilyen dolognak így a szemtanúja vagy résztvevője lenni, amikor a történelem zajlik előttem. Itt az történt. Bement a szombatnapon, és felolvasott egy több száz, több ezer éves írást, és ott a szemük látára, ami ott a Bibliában jövendülés, profécia, üzenet, kijelentésként szerepel az Ézsaiás könyvében, felolvassa, és azt mondja, hogy több száz év múlva ez a mai napon most beteljesedett a ti számotokra. És tudta, hogy ez az ő elhívása. Célja volt az ő születésének, és ott kinyilatkoztatta ezt. Mi is ugye mindennél jobban vágyunk egy ilyen kicsit titkos dolgoknak, hogy a részesei legyünk. Ugye mindig ilyen összeesküvés elméleteket gyártunk, meg kutatjuk a titkokat, hogy mi is, meg hallottátok, és akkor így próbáljuk, hogy kinek mennyi információja van a dolgokról. És az ilyen nagy eseményekben szeretnénk ott lenni mi is. Ugye, hogyha van napfogyatkozás, akkor akár még az országokat áthágva is elutazunk ide-oda, amoda, hogyha egy szuperhold van, vagy egyszerűen, ha csak egy éppen most aktuális árvizek vannak, és az annyira látványos, akkor ugye van ez a katasztrófa turizmus, és utazunk anyagi költségeket, időt, pénzt nem sajnálva rá, és elmegyünk és megnézzük, vagy amíg ugye emlékeztek rá, volt itt a szöges drót, még itt a határok környékén föl volt húzva, nem a mostani a bevándorlás ellen, hanem amikor még a szocializmusban éltünk, és jöttek nagy sztárok esetleg ide a közelbe, mondjuk Bécsbe, akkor hát bizony a nyakukba vettünk az országot, és akkor utaztunk, hogy el tudjunk menni egy nagyszerű rock zenekarnak a koncertjére, és hogy legalább ott legyünk egy ilyen nagyszerű eseményen. Mindig is ott volt bennünk, hogy szeretnénk valahogy ott egy ilyen nagyszerű esemény közepén ott lenni, hogy a történelem részesei legyünk, hogy ott zajlódjon velünk együtt ez az esemény. És nem olyan régen emlékeztek rá, Jules Verne írt mindenféle ilyen nagyszerű science fiction, ilyen jövőbe látó könyveket. Ugye beszélt a holdutazásról, tengeralattjárókról beszélt, és ami akkor talán olyan álomszerű volt az egész, az már most napjainkban ilyen hétköznapi dolog. Ugye bekapcsoljuk a tévét, látjuk, hogy a Holdra utaznak, az emberek űrhajózunk, minden nap rakétánkat lőnek fel, tengeralattjáróról nem is beszélve, bárki számára elérhető dolog. Vagy én amikor még tinédzser voltam, akkor nagyszerű sorozatok mentek a tévébe, többek között a Knight Rider című sorozat, ugye emlékeztek rá, az a Bad Dyer-olt hajó fazon, nagyszerű fekete sportautóval, hát nyerő párosítás volt. És ez az ember, képzeljétek, olyan autója volt, hogy egyedül ment, nem volt benne ember, és úgy lehetett vele közlekedni, hogy igazából senki nem irányította, hanem önmagát irányította. És ráadásul olyan órája volt, hogy kit, haló, gyere már ide a hátsó bejárathoz. És egyszerűen meghallott a kit. Eltelt 30 év, és ezek már nem egy olyan kuriózom dolgok. Működnek ezek a dolgok. Nem sokára, 1-2 év, és gyakorlatilag a nemzetközi áruforgalom az így fog zajlani, hogy a teherautók önmagukat vezetve fogják A-ból B-be eljutatni az árukat. Telefonon a kisgyerekek, hogyha a szülők biztonságban szeretnék tudni a gyermeküket, akkor vesznek nekik egy okos órát, és akkor bármikor haza lehet szólni, hogy anyu, véletlenül otthon hagytam a bérletemet, akkor értem tudnál jönni? És anya meghallja a mobil másik végén, hogy tényleg ez így működik ez a dolog. Mindig szerettünk volna egy kicsit úgy beletekinteni a jövőbe. Ugye az emberben mindig ott volt ez, hogy belelátni a jövőbe is. Én azt gondolom, hogy a jövő az most van. A jövő az itt zajlik a szemünk előtt. Hihetetlen például most volt egy ilyen multimédiás ilyen kiállítás, egy ilyen konferencia, és képzeljétek, olyan tévét mutattak be, amelyiken nem volt hangszóró. A hang a tévé képernyőjén keresztül jött. Nem volt egyszerűen hangszóróra szükség, mert hogy a képen keresztül jött a hang. Nem tudom, hogy hogy működik, számomra hihetetlen, de ez most van. A jövő most van. Hihetetlen, hogy milyen dolgok részesei tudunk lenni. És ahogy Jézusról volt egy ilyen profíció, egy ilyen jövendülés, ami akkor ott a szemük látára teljesült be, én azt gondolom, hogy a mi részünkről is készült egy ugyanilyen írás. Dániel prófétára emlékeztek rá, ugye ő az az egyik zsidó fiú, akit elhurcoltak a fogságba, és akkor utána ott, mivel isteni lélek lakozott ő benne, ő kiemelkedett a társai közül, és ezt az ottani vezetők és királyok is észrevették, hogy tényleg egy nagyszerű tehetség és kivételes képességű ember. Emiatt magas tisztséggel jutalmazták meg, és az ország életének a szerves része volt Dániel. De ugyanakkor Istenről sem feledkezett el, és Isten nagyszerű kinyilatkoztatásokat adott az ő számára. És hát számunkra talán nem mindig érthető módon, de ugyanúgy profétált az utolsó időkről. Ki gondolja azt, hogy most talán az utolsó időkben élünk? Hú, megosztottság van itt is, de nem tudom, talán egy ilyen 35-65%-os volt az arány. A többieket majd megmondjuk, hogy üljenek le egy tévéhíradó elé, és nézzék szorgalmasan, mert akkor talán nagyobb belátásuk lesz. Igen, valóban amúgy az első tanítványok is már azt mondták, úgy beszéltek, hogy az utolsó időkben élünk. De azt gondolom, hogy ez most a mai nap mindennél pontosabb ez a kifejezés, hogy az utolsó időkben élünk. És Dániel, én azt gondolom, hogy erről az időkről profétál az ő egyik jövendülésében, és hogyha esetleg oda is kattintunk, szuper, akkor ezt el tudjuk olvasni, hogy miről beszél itt Dániel. És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertőztetik a szent helyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. És akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hétszegésre csábítja a hízelkedésekkel, ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Itt ezt, hogyha házi feladatként, vagy csak szorgalmi feladatként odaadom nektek, és elolvassátok ezt a proféciát, akkor azt lehet benne látni, hogy Dániel olyan időkről beszél, és olyan időkről profétál, amikor keresztényként nagyon nehéz megélni. Mindenütt ellenség, mindenütt nehézség, mindenütt nyomorgattatás, és mindenféle olyan akadályokba ütköznek bele, ami igazából arra bátorítaná az embert, hogy maradjon csendben, és maradjon a fenekén, és csak úgy olyan túlélésre játszunk. De azt gondolom, hogy Istennek, amikor ő élettel ajándékozott meg bennünket, akkor nem ez volt a terve. Allantas, nagyon, nem? Akkor inkább talán jó, ha tényleg csak egyszerű fehérjék vagyunk, és legalább tápláljuk a talajt. De azért, hogy csak pusztán ott üljünk, és behúzott füllel és farokkal üljünk a helyünkön, az azt gondolom, hogy az mindennél rosszabb. És azt gondolom, hogy ez a mi döntésünk, hogy igazából mik szeretnénk lenni. Itt erről beszél itt az ige, hogy a körülmények rosszak, és ellenben mégis van egy nép, aki azt mondja, hogy az Istenét ismeri, felbátorodik és cselekszik. Ki gondolja azt, hogy a mai világban, a mostani hétköznapokban könnyű kereszténynek lenni? Könnyű? Wow! Abszolút így van, csak ismerni kell Istent, és bátornak lenni. Azt gondolom, hogy semmivel sem egyszerűbb a helyzetünk, mint bármikor máskor a történelem során. Soha nem volt, én azt gondolom, olyan időszak, amikor úgymond talán egy ilyen nagy aranykora volt a keresztény nemzeteknek, népeknek, és akkor olyan hátradőlve úgy a karosszékben, úgy mindent olyan zsigerből megoldottak, és minden szép volt, minden jó volt, a környékükön mindenki megtért, az összes nép, és mindenki hódolt az Izrael istenének, és hogy minden szép és minden jó. Mindannyian azt hiszem, hogyha most tényleg őszinték tudnánk lenni, és egy ilyen fogadó órát tartanánk, akkor nagyon sok mindent el tudnánk sorolni, hogy miért nehéz most kereszténynek lenni. De azt mondja itt az ige, hogy itt is, és az utolsó időkről beszél, tehát a mindnapjainkról beszél, hogy valóban ilyen idők vannak, amikor nem egyszerű megélni a hitünket, amikor nem egyszerű felvállalni azt, hogy keresztény vagyok, és nem egyszerű olyan döntést hozni, hogy már pedig én így fogom tenni. Mert lehet, hogy sok minden ellene szól, de itt azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus, amikor ott a zsinagógában felolvasta azt az ézsaiási tekercset, én azt gondolom, hogy ugyanígy lehetünk mi is egy ilyen nagyszerű történelmi eseménynek a tanúi. Amikor tényleg átéljük a történelmet most, jelen pillanatban, és ez erről szól, hogy hogyan döntesz te, hogy maradsz a helyeden, és úgy gondolod, hogy túlélésre játszok, és eljárok vasárnap a gyülibe, hú, de jó, itt egy ilyen ismerős közegben vagyok, végre itt legalább nem bántanak, itt nem fognak piszkálni, és a hitam miatt sem fognak gúnyolni, és akkor melegíted az egyik széket, vagy pedig lehet úgy is dönteni, hogy megismered, hogy mi Istennek a terve a te életeddel, mert tudd meg azt, hogy van egy elhívásod, van egy célod, amit Isten beléd helyezett ott a születése pillanatában. Azt mondja, hogy igazából ez nem egy ilyen férfiú és nőnek a döntése volt, hogy na most én a világra szülessek. Isten volt az, aki bele lehelt a Ádámnak és Évának is az orrába, és emiatt örök életük lett. A lélek az romolhatatlan, az elpusztíthatatlan. És ugyanúgy Isten is a te orrodba is bele lehelt, és az ott van az az élet te benned. És az nem gondolom, hogy arról szól, hogy te gyerekeket nemzél, és sokat dolgozzál, és utána belepusztulva, utána elhamvasszanak és elkaparjanak. Isten itt valami sokkal nagyobbról gondoskodott rólunk, amikor kitalált bennünket, hogy célra szülessünk meg erre a földre. És az arról szól, hogy tudjuk meg azt, hogy mi az ő elhívása, mi az ő akarata az én életemben, és azt maradéktalanul tudjam megtenni. Ismerjem meg, Istenét ismerő nép felbátorodik, nem fogok behúzni a fülemet és a farkamat, hanem amit kell, akkor előállok, és elmondom, és kihirdetem, és elmondom, hogy ez a valóság, gondoljatok, amit akartok, de akkor is ez van, és cselekszik. Ezzel kezdtem, hogy a mai üzenetemnek ez a címe, nem tudom, hogy elmondtam-e, hogy mozgás egyenlő reformáció. Akkor van reformáció, hogyha mozgásban vagyunk. Hogyha valami megállt, nem mozog, nem működik, akkor nincsen ott reformáció. Hogyha nem fogok cselekedni, akkor miről beszélünk? Akkor nincsen reformáció az életünkben, akkor egy helyben állunk, és egy romlás van, mint ahogy emlékeztek rá, Nehémiás ugye megépítette a leomlott romokat, mert az nem dicsőséges, hogy Izrael így nézen ki, hogy le vannak rombolva a falak is, nincsenek a város körül kerítések. Istennek az a terve, hogy valóban tényleg tudjunk cselekedni és megépítsük a leomlott, nem működő dolgokat. Mozgás, az a reformáció. Biztos sokan feltettétek már ti is ezt a kérdést, hogy mi végre vagyunk itt a Földön, miért születtem, mi a célja annak, hogy itt legyek a világon. Valaki esetleg gondolkozott már ilyen kérdésen? Ezt nem hiszem el, hogy nem gondolkoztok. A fejünk azért van, hogy gondolkozzunk, nem pedig, hogy a sapkát legyen mire tenni. Gondolkozzatok nyugodtan, jó? Én már biztos, hogy feltettem néhányszor ezt a kérdést, és én azt gondolom, hogy kétféle ember létezik, az, aki még feltette ezt a kérdést, és az, aki ezután fogja feltenni ezt a kérdést. Van egy ilyen vicc is a motorosokról, hogy kétfajta motoros létezik, aki már elesett és balesetezett, meg aki ezután fog. Na hát gondolom, hogy ezzel a kérdéssel is pontosan ugyanígy vagyunk. Gondolkoznunk kell is. Higgyétek el azt, hogy Istennek valóban mindannyiunkkal terve van. Amikor azt mondja, hogy az úrnak, akinek nagyon sok pénze volt, elment hosszú időre, és az ő pénzeit, az ő jövedelmét, javadalmait szélosztotta a szolgái között, akkor az arról szólt, hogy 5-5, 2-t és 1-et adott, hogy mindenki kapott valamit. Azt használni kellett. Utána, amikor hazajött, akkor számon kérés volt. És én azt gondolom, hogy nekünk mindannyiunknak jutott valami. 5, 2, 1, de ezeket használnunk kell. Hogyha nem használjuk, az úgy nem jó dolog. Amikor, és akkor itt, hogy na milyen céllal vagyunk itt a Földön. Mindannyiunknak egy kicsit úgy bennünk van ez, hogy szeretnénk valami maradandót alkotni. Az ember ugye azért is találta ki talán a művészeteket, hogy a szép érzékét ezzel ki tudja fejezni, de ugyanakkor egy kicsit, mintha úgy a nevének is hírt és egy ilyen örökké valóságot akart volna szerezni, emiatt építünk nagyszerű épületeket, ugye, már most ott az iszlám világban, ott az arabok gazdagságukat nem tudják máshogy kifejezni, csak úgy, hogy ilyen 1 kilométer magas felhőkarcolókat építsenek, azért, hogy mutassák, hogy igazából kik ők, és hogy ők mennyire maradandó, mennyire nagyszerű dolgokat tudnak létrehozni az életük során is. Minden erről megy a világunkban, ugye, hogy szerezzél meg mindent, amit lehet, könyököljél, úgy, ahogy én, most itt eltüntettem a vezetőinket, könyököljél, tapossál le mindenkit, szerezd meg, amit csak tudsz, carpe diem, csak a málnak éljél, amit csak lehet, harácsolj össze, és szerezzél meg mindent, és akkor leszel boldog, és akkor leszel igazából nagy. Ez a célunk, hogy a mi nevünk az úgy fent maradjon. Achilleus, emlékeztek rá talán, ugye, a görög mitológiában, azt gondolom amúgy, hogy lehet, hogy tényleg egy valóságos személy is lehetett. De neki ez volt a célja, hogy olyan cselekedeteket, olyan dolgokat hajtson végre az életében, hogy utána az ő neve fent maradjon. És az ember egy kicsit úgy érzem, hogy ugyanezen a pályán mozog még mindig, hogy szeretnénk valami örökkévaló dolgot véghez vinni, és én azt gondolom, hogy ezzel viszont meg mellé lövünk egy kicsit, mert nem ez a célja Istennek sem. Amikor ő eljött ide céllal erre a földre, akkor nézzétek meg, hogy Csabit sokszor említette, mondtam is neki, hogy a felét elmondtam, amit én szerettem volna elmondani. Ő is mondta ezt, hogy az ember úgy egy kicsit úgy szeretne úgy dicsekedni az ő által elért dolgokkal, de azt mondja az ige, hogy öltözzétek fel a krisztusi természetet, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Lehetett volna nyugodtan ő lejött volna azzal a hatalommal, azzal a dicsőséggel, amivel bírt ott fönt a mennyben, és itt mindenki térdre esett volna előtte, hogy ú, te jó ég, mennyire csodálatos vagy, de szentséges vagy, de jól nézel ki, de szép vagy, jó a ruhád. Tudnám folytatni, de azt most nem lehet így. És Jézusnak nem ez volt a célja. Azt mondja, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon másoknak. És amikor örökséget hagyott itt nekünk, és azt mondja, hogy legyünk mi az ő követői, akkor itt erre is gondol, hogy mi se legyünk ilyenek, akik így az önmegvalósítás útjára lépünk, és próbáljuk ezeket az előbb felsorolt dolgokat megszerezni, mert nem ez lesz a boldogságunknak a titka és a kulcsa. Nem ettől leszünk boldogok, hogy ezeket a fizikális javakat megszerezzük, és az embereknek az elismerését. Ez kevés, ez mullandó, ez el fog tűnni, mint a moly, megrágják ezeket a dolgokat. Ellenben, hogyha ugyanúgy, ahogy Krisztus tette, és azt mondja, hogy ezt nem tekintette zsákmánynak, hanem megalázta magát, nekünk is, hogyha ilyen módon, ilyen alázatban vagyunk, és meglátjuk azt, hogy igazából az sokkal értékesebb, hogyha a mások felé tudok az én embertársaim felé szolgálni és segíteni, az igazából mindennél jobb. Gyerekként talán lehet, hogy nem értettük meg, hogy miért mondjuk ezt mindig, hogy jobb adni, mint kapni. De így egy kicsit felnőttként, amikor már tényleg meg tudunk ajándékozni másokat, és látjuk azt, hogy milyen lecsapódása van annak a másik félben, amikor tényleg én látom azt, hogy mennyire egy beteljesedést okoztam neki, egy mennyire örömteli dolgot, egy mennyire nagyszerű dolgot okozok az ő életében, akkor azt mondom, igen, hogy tényleg jobb adni, mint kapni. És Isten azt mondja, hogy ezt örökségül hagyta nekünk, hogy mi is ugyanilyen módon gondolkozunk. Ne az önmegvalósításon, hanem ahogy ő is, szolgai formát vett föl, és azt nézte, hogy kin is hogyan tud segíteni. Jó, megvolt akkor ez a Dániel 11.32 is, elolvastuk. Azt mondtuk ugye, hogy a mostani környezet az nem alkalmas arra, hogy olyan bátran és erőteljesen elő tudjunk állni, és akkor hirdessük az Úrnak a kedves esztendejét, ahogy itt olvastuk Jézusnak a küldetésében. Én most szeretnék két példát hozni a ti számotokra, hogy nézzük meg, hogy igazából ezek működőképes dolgok, és ezeket bármilyen helyzetben fel lehet vállalni. Mehetünk a következő képkockához. Talán én is tudom, lehet, hogy az én voltam. Meglátjuk majd. Nem tudom, mennyire lehet látni, eléggé ilyen apró betűk lettek. Két történet lesz benne, az 1 Sámuel 14 és 17 között időszakról van szó. Emlékeztek rá, Saul a király, Dávid már akkor lassan a színen van, akkor éppen Isten megutálja ugye Saulnak a hozzá nem értését, és akkor keres egy hozzá szíve szerint való királyt. És Jonatán is feltűnik a színen. Jonatán egy rendkívül szuperember volt, és emlékeztek rá, talán itt ősz folyamán volt, amit egyszer egy 10 órási szolgálaton, és akkor az igéről beszéltem, az igének a fontosságáról, hogy mennyire fontos, hogy ott legyen a mi életünkben. És emlékeztek rá, talán az Efézusi levélben van az, amikor a szellemi fegyverzetről beszél az ige, és hogy milyen fegyverekkel vagyunk, milyen páncélzatban vagyunk felruházva. Ugye? És akkor van az üdvösség sisakja, az igazság mellvasa, a pajzs a kezünkben, az ige kardja és a békesség evangélium hirdetésének a saruja. És hogyha van előttetek egy katona, akkor ti hogyan próbálnátok meg őt hatástalanná tenni, hogyha egy kard van a kezébe? Hát úgy, hogy kiütjük a kardot a kezéből, ugye? Tehát így lehetne igazából leginkább lefegyverezni, mert onnantól kezdve csak sisak, pajzs, mellvas, meg egy saru van rajta. Igazából hatástalanná tud válni az ember, és nem tudja elérni azt a célt, amire igazából szánva van egy harcos katona. És itt egy kicsit egy ilyet láthatunk ebben a történetben, ugye a filiszteusok és a zsidók ellenséges csatarendben vannak egymással szemben, és létszámilag és felszerelést tekintve is sokkal felkészültebbek, sokkal nagyobb csapattal áll ki a filiszteusok serege, mint ami van a zsidók részéről. Ráadásul nagyon fifikás egy nép lehetett a filiszteus, ugyanis azt mondja, hogy abban az időben a kovácsokat úgy, ahogy volt, teljesen eltüntették azokról a földekről, ugyannyira, hogy a zsidók nem tudták a kapáikat, a kasszáikat, az ösztökét kiegyenesíteni, tehát nem tudtak semmit kiélesíteni, sőt, kardot sem tudtak kovácsolni. Mekkora nagyszerű dolog, nem? Kicsit úgy tényleg úgy jól forgatták az agyukat, nem csak a kardot, és egyszerűen megfosztották a népet attól, hogy kard legyen nála, és hatásosan, hatékonyan tudjanak hadat viselni. És ebben az időszakban vagyunk éppen itt, kardja csak Jonatánnak és Saulnak, a királynak és a fiának volt. Így indultak hadrendbe. Nem volt csak botjuk, hihetetlen így harcolni kardok ellen. És ugyanez a célja a mostani filiszteusoknak, az ördögnek a napjainkban is, hogy ne legyen kard a kezedben. Úgy alakítja a napi rendedet, úgy alakítja az életérzésedet, úgy alakítja a körülményeidet, hogy kiüti a kezedből a kardot. Ne maradjon idő igeolvasásra, ne maradjon idő Istennel való együttlétre, beszélgetésre, imádságra. Egyszerűen azt szeretné, hogy te fegyver nélkül legyél. Ne legyen kard a kezedben. Mennyire egyszerűen arrébb tud fricskázni téged. Mivel tudnád bántani? Semmivel, karddal egyedül, de nincs. Ugyanez volt a helyzet ebben az időben is. Botjuk volt, semmi más. Egyedül Saulnál és Jonatánnál volt kard. És én azt gondolom, hogy ahogy az az időszak is teljesen alkalmatlan volt arra, hogy Isten tudják képviselni az emberek, ugyanaz, mint ami most napjainkban, hogy most is úgy próbál bennünket alakítani a körülményeinket, a helyzeteinket, hogy ne nagyon tudjuk mi úgy képviselni Istent, ahogy kellene. És nézzétek meg, a hősöket tudjátok, mi szüli? A körülmények. Hősök akkor születnek, amikor a körülmények úgy hozzák, és a hősök pedig azt mondják, hogy igen, én előállok, és hős akarok lenni. Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És ebben a helyzetben Jonatán észrevette ezt, hogy ugyanis, bocsánat, hogy itt csapongok egy kicsit, csak a történetet, hogy érthetővé tegyem, itt a filiszteusok részéről kiválik három dúló sereg, úgy fogalmaz a Biblia, három dúló sereg azért, hogy teljesen megrémisszék azt a kis maroknyi sereget és Izraelnek a népét, és ők meg tényleg meg is ijednek, mert ezek egy harcedzett katona emberek voltak. Olyanok voltak, mint egy elitkommandó, talán a haditengerészethez lehetett hasonlítani őket, vagy a zöldcsapkásokhoz, vagy akár a magyar tech kommandóhoz lehetett volna talán őket hasonlítani. Kiképzett, nagyon ügyes hadra fogható emberek voltak, akik kiváltak a filiszteusok seregéből, és meg akarták rémíteni az embereket. És ugyanígy, hogy sikerült is nekik. Ezek az emberek elbújtak a föld alá, a barlangokba, a hasadékokba, a résekbe, és senkit nem lehetett látni, tehát Izraelnek nem volt serege, mert éppen bujócskáztak, mindenki elbújt. Egyedül Jonatán volt az, aki látta a helyzetet, és azt mondja, hogy ez nincs így jól. És a problémának azt gondolom, hogy az első megoldása, amikor ilyen problémában vagy, amikor úgy érzed, hogy minden ellened esküszik, és minden ellened fogott össze, hogy te egy teljesen hatástalan és hatékonytalan ember legyél, akkor ez az első lépés, hogy felismerd azt, hogy te ebben vagy, és ez így nem jó. Itt ezen változtatni kell. Viselkedhetsz úgy nyugodtan, hogy behúzódhatsz a sziklahasadékokba, a barlangokba, a föld alá, elbújhatsz az erdőbe, csak akkor semmilyen hatással nem leszel semmire. A körülményeid nem fognak megváltozni, a te életed nem fog megváltozni, az ellenség talán mindig ott lesz, sőt, lehet, hogy teljesen maga alá is fog gyűrni. Egyedüli megoldás ez, hogyha előállsz, és azt mondod, hogy lehet, hogy egyedül vagyok, de mivel a körülmény úgy hozta, én most hős leszek. És a körülmények szülik a hősöket. És nézzétek meg, mivel volt kardja, azt mondja, és akkor olvasom, és itt nektek itt az első képkockát, a bal felsőt, Jonatán. És mondta Jonatán a szolgának, aki az ő fegyverét hordozza, legyen mondjuk Sancho Panza, mindig jobban lehet így, akkor egy kicsit így, akkor megmaradnak így a történetek. Tehát ott volt Sancho Panza, és ő neki mondja Jonatán, hogy gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletlennek az előőrséhez. Talán tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást. Jonatán úgy néz ki, hogy ismerte Istent. Ugye ez volt itt az előző ige versünk, amit azt gondolom, hogy a magunkévá tehetünk nyugodtan, és mi is a történelem részesei lehetünk, hogy ő ismerte Istent, és tudta azt, hogy mekkora hatalmas Isten, és hogy mi is igazából az ő terve. Hogy Izrael soha nem farokká tervezte, hanem fejjé. Ő neki nem ez a küldetése, hogy mások által egy eltaposott, eltipolt nép legyen, hanem azt mondta, hogy ők az én megváltottaim, ő az én népem. És azt mondta, hogy most teljesen mindegy, hogy most az a 600 ember, aki akkor rendelkezésre állt Izraelnek hadrafogható emberként, vagy egy ember miatt fog szabadulást szerezni az Úr. Mert tudta, hogy igazából ő részéről csak a döntés volt az, ami fontos. Hogy én azt mondom, hogy látom a szükséget, előállok, aztán lesz, ami lesz. Mert igazából nem én fogom tudni szerezni a szabadulást, hanem az Úr. Meg is fogalmazza, hogy az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. Az Úr szerzi a szabadulást. Nézzük meg a másik oldalról, hogy mi volt a filiszteusoknak a vélekedése ugyanebben a történetben. És szólának némelyek az előőrs emberei közül Jonatánnak és az ő fegyverhordozójának, és mondák, gyertek fel mi hozzánk, és valamit mondunk néktek. Akkor mondta Jonatán az ő fegyverhordozójának, jöjj fel utánam, mert az Úr Izrael kezébe adta őket. Itt majd ott alul, és azért csináltam ezt a négy képkockát, mert párhuzam lesz itt a két esemény és a két történés között. Nézzétek meg a filiszteusok részéről, hogy mi volt a hozzáállás ugyanebben a dologban. Valóban tényleg létszámfölényben voltak, az ellátmányuk is sokkal kifinomultabb volt. Igazi katonák voltak, harcedzett emberek, akiknek játszik könnyedség lett volna igazából elintézni azt a maroknyi 600 embert. De mivel elbizakodottak voltak, azt mondja az Úr, hogy emiatt akkor őket odaadom akár egy ember kezébe is. Azt, itt volt egy ugyanilyen, mint gyorsan akartam mondani, mindegy, nem fogunk akkor azzal példálózni, hanem azt láthatjuk, hogy valóban elbízták magukat, és akkor itt volt egy ilyen fogadása itt Jonatánnak, hogy abban az esetben fogunk ellenük menni, hogyha azt mondják, hogy gyertek fel mi hozzánk, akkor abból látszódik, hogy ők elbízták magukat, és akkor fölmegyünk, mert az Úr a kezünkbe adja őket. De ha azt mondják, hogy maradjunk mi ott lent, és majd mi lemegyünk hozzátok, akkor azt mondja, hogy inkább ne menjünk bele a csatába. És itt láthatjuk ezt, hogy Az ellenség az mindig ilyen módon fog viselkedni velünk szemben, hogy arrogánsak lesznek, fölényeskedőek lesznek, és azt gondolják, hogy már a kezükben van a győzelem. És az Úr nem szereti ezt a hozzáállást. Az Úr azt szereti, hogyha alázatosak vagyunk, és ahogy itt tette Jonatán, és azt mondja, hogy az övé a dicsőség, ő fogja szerezni a szabadulást. Később utána, ahogy itt látjuk, hogy milyen módon megy végbe a csata, Jonatán úgy ment föl itt a hegyre, hogy négy kézlábra ereszkedett, és úgy tudott csak fölmenni a hegyre. És én azt gondolom, hogy ez a négy kézlábra ereszkedés egy kicsit az alázatosságot is jelenti. Amikor mi négy kézlábra ereszkedünk az Úr előtt, és elismerjük, hogy ő az Úr, akkor ő mindig fog a mi szorultságunkban szabadulást hozni. És akkor utána később itt valóban tényleg teljesen megrémül az ellenség, a filiszteusok, ugye is fejvesztve menekülnek, és onnantól kezdve egy nagyszerű győzelmet tudnának aratni, ha nem lenne Saul, és nem rontja el az egészet. De elrontotta, és emiatt még nem lett vége a történetnek. Utána egy kicsivel később egy ugyanilyet élünk át Dávid esetében. Emlékeztek rá, ugye Dávid egy nagyszerű fiatal ember volt, szíve szerint való az Úrnak. Igaz, hogy kicsi volt, meg olyan kis piros posgás képű srác volt, igazából nem egy ilyen hadakozó ember. Mégis, amikor meglátja a szükséget, és megint mikor születnek a hősök? A szükség idején. Jegyezzétek meg. És itt volt megint egy szükség. Izrael egy olyan helyzetben volt megint, hogy a filiszteusok még mindig ott voltak a nyakukon, ugye ott volt a két sereg, a két domb tetőn, és minden nap egy nagyszerű harcos az ő részükről, Góliát, lement a völgybe, és csúnyán káromkodva elmondta mindennek az Izrael seregét, és Istent is kárhoztatta ő, hogy milyen Isten. És ott volt nem tudom hány ezer ember az Izrael seregében, és senkinek nem volt semmilyen ellenvetése e felől. Mekkora lúzerség, nem? Isten ezt erre teremtett bennünket, hogy ilyen lúzer módon a hétköznapokban ott legyünk, és mindenféléket elmondjanak Isten népére, meg ránk is, és hagyjuk, és egyik fülünkön be, a másikon ki, közben igazából a szívünk azért tönkre megy teljesen ezekben a dolgokban. És egy ember volt megint csak. Ott is az előző esetben is Jonatán csak egy emberként volt az, aki nem bújt el a sziklahasadékokba, a barlangokba, a föld alá és az erdők mélyére, hanem előállt, és nehogy már. És most itt ugyanezt látjuk, hogy Dávid is ugyanezt mondta, nehogy már, egy körülmetéletlen filiszteus ilyeneket mondhat. És akkor mindenki le akarta beszélni, hogy jaj, hát oda ne menjél, hát nézd már oda, hát kétszer akkora, mint te, és legalább háromszor akkora a súlya, és hát reggelire elfogyaszt, és akkor megkérdezi, hogy ennyi volt, nincs több. Valami ilyesmi lehetett a helyzet, és nézzétek meg, hogy hogyan vélekedik Dávid. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregeinek, istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. Ugyanaz a hozzáállás, mint ami Jonatánnál. Később utána a történetben látjuk is, hogy a Jonatán és a Dávid szíve teljesen összefor. Mert ugyanazzal a lélekkel voltak megitatva. Mind a ketten hősök voltak, és mind a ketten azt gondolták, hogy igen, Isten kevés által is tud szabadulást hozni. És megint nem magának szerzi a dicsőséget, hanem azt mondja, hogy én az Úrnak, a seregek urának a nevében megyek ellened, és ő fog igazából győzelmet aratni te feletted. És ugyanabban a hibában a Góliát, amiben beleestek két történettel ezelőtt a filiszteusok, ugyanabban beleesik ő maga is. Mondta továbbá a filiszteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. A filiszteus megint elbízta magát. Megint azt gondolta, hogy ő egy harcedzett ember, rengeteg embert megölt, ha kell, akkor egyedül is lekaszabolná azt a kis maraknyi sereget, ami ott a túloldalon van, de hát azért legyen már így a játékszabály, hogy egy az egy ellen. És tudja azt, hogy igazából ez lenne a realitás. De amikor az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, akkor csodák történnek. Akkor természetfeletti dolgok jönnek is. Hogyha alázattal, mint ahogy tette itt újból Dávid, ugyanilyen módon tudunk viselkedni, akkor az Úr azt mondja, hogy majd én hadakozok ellene, a te ellenséged ellen. És nézzétek meg utána, valóban ez a kis rác egy fegyver nélkül, egy paritja volt nála, meg öt sima kövecske. És ennyire támadt neki annak a hatalmas embernek. És megölte, és levágta a saját kardjával az ő fejét. Ilyen a mi Istenünk. Hogyha azt mondjuk, hogy körülmények nem olyanok, hogy stimmeljen, és előálljak, és majd én majd ott megmondom, hogy mi a helyzet, hanem a szükség szüli az igazából a hősöket, és hogyha én azt mondom, hogy igen, előállok, és Istenem, cselekedj te, ahogy jónak látod, és én azt gondolom, hogy ő szabadulást fog hozni minden helyzetben, és ez a mi elhívásunk, és azt gondolom, hogy az a dávidi profécia, az rólunk szólt. Most olyanok a körülményeink, hogy hősért kiállt mindenki. Ugye azt írja a Biblia is, hogy az utolsó időkben mindenki sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ezek vagyunk mi. Nem azok, akik a seregben ott voltak, és minden nap, 40 napon keresztül hallgatták a Góliátnak a szidalmazását. Én nem akarok az egy ember ott abban a seregben lenni. Én nem akarok az az ember lenni, aki ott el van bújva ott a sziklabarlangokba, a föld alá, a hasadékokba, a résekbe, és úgy ott meglapulok, hogy mikor fognak már elmenni, és hátra nem vesznek észre, hanem olyan akarok lenni, aki azt mondom, hogy szükség van, előállok, és én hős leszek. Nem azért, mert én annyira ügyes vagyok, és annyira ügyesen tudom forgatni a kardot, hanem azért, mert tudom, hogyha én ilyen módon állok elő, akkor Isten cselekedni fog rajtam keresztül, és az én életem miatt. Jó, szuper. És akkor azt gondolom, hogy megkérdem a csinos kolléganőimet, hogy segítsenek itt nekem egy kicsit. Zolikát is megkérhetjük, bár ő nem csinos, de... De attól még segíteni tud. Jövök erre, de jobb oldalra is. Adjátok tovább. Mindenki nyugodtan kettőt is vehet akár. Egy nagyszerű filmet fogunk megnézni. És hogyha már moziba vagyunk, ugye, akkor mindig popcornozni kell. Nyugodtan adjátok tovább, hogy a többiek is ugyanilyen nagyszerű előadásban legyenek részesek. És én akkor, ha lekapcsoljuk a lámpákat, akkor mehet is. Lesz benne majd egy-két csúnya jelenet, azt majd úgy attól vonatkoztassatok el, jó? Ott az egy 18-as karikás, ott hunyjátok be a szemeteket, akinek úgy csúnya. Ez még most a körítés csak. Egyszer működött ma úgy, hogy reméljük fog megint. Az lesz az. Van csak ebből a nagy világosságból, vegyetek le egy kicsit. Ez csak egy ízelítő. Ez az. Lámpa, lámpa. Lámpa. Legyen sötétség.
Mi van? Adom okot! nézzétek! Ezt már nem! Nevezzetek lusta népség! Ölik a görögöket! Húz!
Eddig tartott a mozi.
Én még szívesen néztem volna. Hihetetlen jó film, az egyik legnagyobb ikon. Már most lehet lámpa. Minden fény rám, fény. És hogyha Brad Pitt ezért nem kapott Oscar-díjat, akkor igazságtalan az egész világ. Korrupció van a Hollywoodban, úgyhogy. Nagyszerű üzenete van ennek a filmnek, sok mindenről lehetne itt beszélni. A csapatjátékról, az összefogásról, a hitről, az elhívásról, ezekről most nem fogunk beszélni. Ellenben itt a legutolsó momentumra emlékeztek rá, az a Góliát szerintem őróla volt kép mintázva a történet. Egy hihetetlen nagy darab görög srác, és amikor partra mért az Achilleusnak a csapata, akkor látja, hogy nyilván ott halálos áldozatok is voltak, meg sebesültek is voltak, és ez neki nem volt összeegyeztetetlen, hogy ő meg még ott van a hajóban, és tétlenül nézi az egészet. És azt mondja, hogy nem, ezt már nem. Lusta népség, húzzátok, evezzetek. És félre dobta ott onnan, ha éppen aki az útjába volt, mert ott volt benne a tetrekészség. És nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, 2-3 hete volt ez a történet, amikor Verónában egy buszbaleset történt. Ugye itt a magyar busz neki sodródott egy híd pillérnek, és nagyon sok halálos áldozat volt ennek a balesetnek a eredményeképpen. És akkor az eszembe jutott ez a film, és ez a képkocka. Azért, mert olyan emberek haltak meg, akik nem tudom, hogy eljutott-e hozzájuk a jó hírre, vagy sem. Az örömhír eljutott-e az ő részükre, vagy sem. Tudtak-e dönteni, vagy sem. És ez jutott eszembe, hogy ölik a görögöket. Én nekem akkor ez magyar nyelven lefordítva, hogy ölik a magyarokat. És ott volt bennem ez a tetrekészség, mint ebben az emberben ott volt ez a tetrekészség, hogy nem, ezt már nem, ezt nem lehet így tovább nézni. És nem tudom, hogy bennetek fogalmazódik-e meg ilyesmi, de azt gondolom, hogy amiatt, hogy még most az utolsó időkben vagyunk, és nem pedig az utáni jelenetben, az arról szól, hogy Isten is erre vár, hogy ezek a kérdések megfogalmazódjanak bennünk, hogy nem, ezt így már nem. És azt mondja, hogy hosszan tűr miattunk, amiatt, hogy ezek az emberek ne a pokorra jussanak, hanem menjenek által, és az életbe, az örök életbe legyen az ő részük. És ez a mi felelősségünk, hogy mi hogyan viselkedünk úgy, mint itt ez a görög hős, hogy maradunk esetleg ott a sziklahasadékokban, maradunk ott a táborban, és hallgatjuk az ellenségnek a gyalászkodó beszédét. Én akkor úgy döntöttem, hogy ha kell, akkor kimegyek az utcára, és bár soha nem nagyon tettem ezt úgy igazából, mert kicsit úgy távolinak érzem ezt így az én ajándékaimtól, hogy elmondjam mindenkinek, hogy létezik örök élet, és hogy Isten nagyon szereti őt, és meg akarja őt menteni. Ne halljál meg értelmetlenül, mert a te életednek célja van, küldetése van, és hogy te mennyire értékes vagy. És annyira nem érdekelt volna, hogy kinevetnek, kiröhögnek, vagy meghúzzák a szakállamat esetleg, ami nincs, hogy átgázolnak rajtam, és nevetséges leszek. Azt mondja Isten maga az igéjében, hogy boldogok vagytok, hogyha az én nevemért gyaláznak titeket. És ez az indulat volt ott bennem, hogy menjünk és tegyük. Mi a mi elhívásunk? Miről beszélt utolsó parancsolatként Jézus, mit mondott nekünk? Valaki emlékszik-e rá? Igen. Csak egy kicsit bátrabban kellene, úgy, mint ahogy ez a görög tette. Olyan hangosan. Azért, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká minden népeket. Ne itt a négy fal között üljünk. Tudjátok, hogy hol van a mi helyünk? Azt gondolom, hogy nem feltétlenül mindig itt a gyülekezetben, nem feltétlenül mindig otthon a kényelmes karosszékben. A hősök, tudjátok, hol szoktak lenni? A harcmezőn. A harcmezőn szoktak lenni a hősök. Cselekesznek, nem ülnek, nem semmittevők, nem tétlenek. Ha megnéztek két dolgot csak a Bibliában, az egyik, emlékeztek rá, van egy bűnös nő, mindenki odaviszi, meg akarják kövezni, lehordják mindennek, hogy mennyire egy gátlástalan, mennyire egy rossz életű, rossz erkölcsű nő, És azt mondják Jézusnak, hogy itt van, és hogy kövezzük meg. És azt mondja Jézus, hogy nem, nem. Miről beszéltek? Eredj el, és ne vétkezz többé. Isten könyörülő Isten. Megbocsátja a bűneinket. Megbocsátja az elrontott dolgainkat. Nézzetek meg egy másik történetet. Isten, amikor kiosztotta ugye a talentumos példázatban a talentumokat, az egy talentumos mit csinált? Semmit az égvilágon. Az égvilágon semmit nem csinált. Ült a fenekén, egy volt. Egy csepp a tengerben volt csak. Ugye a Biblia, amikor a tengerről beszél, a népekről beszél. Csak egy csepp volt a tengerben. Nekünk minek kell lenni ebben a tengerben? Sónak, sónak. Tehát nekünk ezt a cseppekből álló tengert meg kell, hogy ízesítjük. És mit mond utána ennek az egy talentumosnak, aki az égvilágon semmit nem csinált? Vessétek el ki a külső sötétségre, és vegyétek el azt az egy talentumot, ami van neki, és adjátok oda, akinek a legtöbb van. Megbocsájtott neki Jézus. Hogy gondolkozik Jézus? Furcsán? Azt mondja, hogy aki bűneket követel, elront dolgokat, és úgy látszik, hogy ellene vétkezik, azt mondja, hogy eredj el, és ne vétkezzél többé. Ellenben, aki kap ajándékokat, ül a fenekén, és az égvilágon semmit nem tesz, mert azt gondolja, hogy ez így teljesen jó. Mit mond neki? Nem fogok megbocsájtani neked, ne haragudj. Ezzel nem tudsz elszámolni, amit én rád bíztam, nem csináltál semmit azzal a mérhetetlen kincsel, amit odaadtam neked. Vessétek a külső sötétségre. Jöhet az utolsó képkocka, hogyha visszatudunk menni a PowerPointra, nem a videóra, ez. Agatha Christie, emlékeztek rá, ugye egy olyan ember, aki nagyszerű, olyan fifikás, körmönfont krimiket csinál, az utolsó pillanatig nem tudod, hogy ki a gyilkos, át meg átszövi az egészet, tehát valóban tényleg egy nagyon gondolkodó ember, aki nem csak azért kapta a fejét, hogy legyen a sapkát mire tenni, hanem tényleg használta is a fejét. Ezt mondja, semmi sem fogható a munkához, sem a nők, sem a férfiak esetében. Az egyetlen megbocsáthatatlan bűn a tétlenség. Nem tudom, hogy ő keresztény ember volt-e, vagy voltak-e keresztény gyökerei, de ő benne is ez fogalmazódik meg. Az egyetlen megbocsáthatatlan bűn a tétlenség. Nem tudom, hogy ti akartok-e a történelem része lenni, és akartok-e esetleg ehhez a dánieli proféciához tartozni, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Amikor Isten céllal ide küldött bennünket a földre, akkor ő neki volt egy terve a te életeddel, a tieddel is, az enyémmel is, meg a tietekkel, mindannyiunkéval. És az nem a tétlenség. Az egyetlen megbocsáthatatlan bűn a tétlenség. Látjuk, hogy hogyan gondolkozik Isten, ugye? Hogyha elrontasz dolgokat, hogyha belekezdesz és csinálsz valamit, és nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy te szeretnéd, lehet, hogy rögtön nem fognak megtérni százak a te szolgálatod miatt, de egyszerűen ott vagy, és azt mondod, hogy Uram, itt a szükség ideje, és ilyenkor a szükség idején születnek a hősök, én kiállok, mint egy hős. Egy emberen is megfordulhat egy csata kimenetele, egy nép sorsa, egy történelemnek a sorsa meg tud fordulni egyetlen egy embernek a döntésén. Akkor azt gondolom, hogy ha abban az időben működött, ez most is ugyanígy tud működni a mi életünkben. Hogyha te úgy döntesz, hogy Uram, itt vagyok, és használj engem, lehet, hogy fogok hibázni, lehet, hogy el fogok rontani dolgokat, és a homokszem fog belekerülni a gépezetbe. De azt mondja Isten, hogy az nem baj. Nem baj, hogyha elrontasz dolgokat, máskor figyelj jobban az én hangomra, én vezetlek téged, nem te fogod a saját erőddel megvívni a csatáidat, akkor el fogsz esni, el fogsz bukni, hogyha te úgy gondolod, hogy a kezedbe veszed az eseményeket, és majd te alakítod az életednek a sorsát, meg alakítod a te jövődet majd úgy, ahogy te jónak látod, akkor el fogsz bukni. Hogyha Istent úgy, ahogy Jonatán, úgy, ahogy Dávid behívta az ő életébe, és azt mondta, hogy Istenem, gyere, és akkor harcoljunk együtt, és csináljunk együtt, akkor győztes leszel. De a tétlenség az egy megbocsáthatatlan bűn. Hogyha a fenekünkön ülünk, és nem teszünk semmit, amikor ölik a magyarokat, akkor azt gondolom, hogy akkor arra nincsen mentség, arra nincsen semmi olyan dolog, amire azt mondaná az Úr, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, a körülményeid elég nehezek voltak, és igazából tényleg nem sok lehetőséged volt, hát a kardod lett volna ugyan, de nem nagyon akartad használni, semmi baj, majd legközelebb jó lesz. Nem így fog viselkedni, nem ilyen módon fog nyilatkozni rólunk. Azt mondja, hogy mivel nem tettél semmit, vessétek a külső sötétségre. Hogyha egy kívülálló ezt tudja megfogalmazni, hogy a tétlenség az megbocsáthatatlan bűn, akkor nekünk nem kellene valamit tennünk, nem kellene megmozdulnunk, nem kellene benne lenni Isten tervébe. Hogyha nem ebben vagyunk benne, nem a harcmezőn vagyunk, hanem éppen a seregben ott vagyok egy ember, és akkor hallgatom minden nap a gyalászkodó beszédet, vagy éppen el vagyok bújva, azzal nem tudok hatással lenni a világra. Nekünk ezt kell, hogy só és fény legyünk. Sötétség van a világban? Igen. Ízetlenek az emberek? Keserűek az emberek? Igen. Só kell, hogy legyünk. Ez a mi elhívásunk, ez a mi küldetésünk. Én kívánom, hogy ez a mai nap legyen a ti számotokra egy ilyen döntés, amikor döntést hoztok. Most lehet azt mondani, hogy igen, lehet azt mondani, hogy nem, csendben maradsz, hogyha csendben maradsz, az is egy döntés. Hősök szeretnétek lenni, vagy szeretnétek lenni csak csepp a tengerben? Én nem, én só szeretnék lenni. Azt már nem. Ölik a magyarokat. Amikor ezeket látjátok, ezeket a képsorokat, akkor kell, hogy érezzük azt, hogy Isten sír, közben jár miattunk, ott van fönt a mennyben, és látja, hogy az emberek úgy mennek át az életből a halálba, hogy nem volt egy döntés az életükben, hogy igen, ő már most a mennyei hazához tartozik, az örök élethez. Nem tudod soha egy döntést hozni Jézus mellett. Menjünk ki, aztán lehet, hogy még soha nem tettél ilyet. Kezd el, lehet, hogy hibázni fogsz, de azt mondja az Úr, hogy azok nem olyan nagy gondok, mint hogyha csak otthon maradsz, és nem teszel semmit. Műrbidólok. Most nem így hívlak benneteket, hanem így, hogy szapkerek. Ugye így dobogtak ők is a dárdájukkal a hajópadlón. Sokkal többek vagytok, mint százak a többi más seregben. Ti értékesek vagytok, és... azt gondolom, hogy Isten használni is akar benneteket. Egyedül csak a ti döntésetek, hogy most hogyan fogtok viselkedni. Hogy ti valóban hősök lesztek, vagy csak úgy távolról nézitek az eseményeket, és nem lesz semmi befolyásotok az egészre. Nem ez a mi elhívásunk. Amikor jövő héten elmentek, akkor nem a halhatatlanság fog rátok várni, bár azt gondolom, hogyha elkezdtek cselekedni az ő akaratát, akkor halhatatlanok lesztek. De lesznek olyan lehetőségeitek, amikor hősök tudtok lenni, amikor beszélhettek majd a munkatársaitoknak, az osztálytársaitoknak, a zöldségesnek, az igazgatónak, a munkatársadnak, és még nagyon sok embert fel tudnék sorolni, aki a te fele barátod. És nekik el tudod mondani, hogy mi a helyzet, hogy dönthetnek ők is, hogy nem kell, hogy meghalljanak értelmetlenül, úgy, mint az a 16 ember ott a pillérnél, hanem hozhatnak egy nagyszerű döntést, és erre vár egész Európa. Nagyon erőtlen az egyház, szükségünk van reformokra, amikor valóban, hogyha valami nem működik, nem megy, megállt, nem úgy működik, és korlátozottak a lehetőségeink, akkor igenis reformokra van szükség. És tudjátok, mi a reform? Amikor egyszerűen halljuk Isten hangját, és elkezdjük megcselekedni. Gyertek, közben hívom itt a DISZ csapatot. Nyugodtan megtapsolhatjuk őket, mert az utolsó formáció ebben a felállásban 5 hónapig ezt a csapatot így nem fogjátok látni most. És én bátorítalak benneteket, hogy legyetek ti is ilyen hősök, amikor látjátok, hogy szükség ideje van, és meg tudjátok ezt hozni, hogy igen, én előállok, és ami rajtam van, azt megteszem. Gyertek, imádkozzunk. Atyám, én köszönöm azt neked, hogy Uram, te ilyen hős voltál, mert... amikor itt voltál a Földön, Uram, akkor talán elhagytak emberek, és ott a legvégén, Uram, amikor a legnagyobb csatát kellett megvívjad, Uram, akkor teljesen egyedül voltál, és viszont láttad, Uram, hogy szükség van. Eljött a szükség ideje, Uram, és igent mondtál. És amikor az utolsó szavad az volt, hogy elvégeztetett, Uram, az egy tökéletes győzelem volt, Uram. És én hiszem azt, Uram, hogy amikor neked igent mondunk, Uram, akkor mi is ugyanilyen tökéletes győzelmet tudunk aratni, Uram. Nem azért, mert nagyok vagyunk, nem azért, mert ügyesek vagyunk, és a legjobban tudjuk a kardjainkat forgatni, hanem egyszerűen azért, Uram, mert látod, hogy ott van ez a döntés a mi szívünkben, Uram. És én hiszem azt, Uram, hogy az én társaim, akik most itt vannak, Uram, ezeket a döntéseket ők maguk is meghozzák, Uram, és én hiszem azt, hogy Uram, rólunk szól, Uram, az a dánieli profécia, Uram, hogy az utolsó időkben előáll egy ilyen nép, Uram, aki megismer téged, bátorrá lesz, előáll, Uram, és cselekszik. Uram, nem akarunk egy helyben ülni, nem akarunk egy helyben állni, Uram, reformokat akarunk. Reformokat, Uram, a saját életünkben, a környezetünk életében, Uram, és változásokat akarunk látni, Uram. Hiszem azt, Uram, hogy te az utolsó időkben még megrázod egyszer a földet, Uram, és kezd rajtunk, Uram, kezd a mi országunkban. Sorra leszek, Uram. Uram, szeretnénk, Uram, hogyha meglátogatnál még egyszer bennünket, Uram. Köszönöm, hogy adsz késői esőt a mi számunkra, Uram. Megvalljuk, Uram, hogy száraz a mi földünk, Uram, és vízre vár. Uram, szeretnék olyanok lenni, Uram, mint a megöntözött kert, Uram, mint a vízforrás, Uram. De ez úgy lehetséges csak, Uram, hogyha a szükség idején előállunk, Uram. Nem akarunk olyanok lenni, Uram, mint az egy talentumos szolga, Uram, aki nem tett semmit, és elrejtette azt az ajándékát, ami van, Uram, hanem akarjuk, Uram, azt a keveset, azt a sokat, bármennyit is, amennyit adtál, Uram, hűségesen használni, Uram, és Uram, neked dicsőséget szerezni, Uram, és a te nevedet felemelni ezen a helyen. Légy kegyelmes, Uram, és Uram, hadd tudjon, Uram, a te sátorod szélesebb és szélesebb lenni, Uram, itt közöttünk, a Jézus nevében. Amen.